mégpedig a hetedik parancsolatról. Hogyan látta Jézus a hetedik parancsolatot, hogy ne paráznál, hogy ne törj házasságot. Erről olvasunk igéket a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetéből, a hegyi beszédből. Tehát a Máté írása szerint való evangélium 5. rész, 27. verstől a 32. versig fennállva hallgassuk meg az igéket. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy van szabad ígéd, üzeneted a házassággal kapcsolatban is. Áldjuk szent nevedet, hogy azért jöttél, hogy segíts rajtunk embereken. Azért jöttél, hogy megválts bennünket bűnös életünkből, hogy hitre vezess, hogy legyen megoldva az életünkben minden kérdés, és így az egyik legnagyobb kérdés is a házasság problémája legyen megoldott az életünkben. Legyen megoldott a testi vágyak, kívánságok területe is az életünkben. Áldjuk szent nevedet ezért, Urunk, hogy megnyugtató és bátorító, útmutató választ adtál kortársaidnak, örök érvényű üzenetet, amely ma is érvényes, amelyet ma is figyelembe vehetünk, és kell, hogy figyelembe vegyünk a mi életünkre nézve. Segíts most, amikor szolgát szeretne ezekhez az igékhez kapcsolódni, akkor ne feldítse el, hanem inkább erősítse meg a te szent lelked által mindezeket, amelyeket mondtál. És mi is, akik hallgatjuk, mindnyájan, akik hallgatják, szintén ne ferdítsék el magukban, hanem helyesen értelmezzék, értsék meg és fogadják el ezeknek az ígéknek az üzenetét. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Fölvetődik a kérdés, hogy amikor Jézus beszél a parancsolatokról, és így a hetedik parancsolatról is beszél, akkor kiknek szól? Általában az embereknek, ennek a világnak címzi üzenetét, vagy pedig az övéinek, tanítványainak. Természetesen az övéinek, hiszen ha megnézzük a résznek az elejét, akkor ott olvashatjuk azt, hogy az Úr Jézushoz odamentek a tanítványok, és amikor odamentek hozzá, akkor ő pedig tanította őket, és sok mindenre, sok jóra tanította őket az Úr Jézus Krisztus. Többek között a parancsolatoknak az értelmezésére is. De felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán miért kellett parancsolatokat adni Istennek, amikor eljött annak az ideje ott a Sínai hegyen. Nem azért, hogy Isten megnehezítse ezzel az emberek életét, hanem inkább, hogy jó mederbe terelje azt. Bár lehet, hogy mikor meghallják az emberek ezt a szót, hogy parancsolat, törvény, akkor valami rosszra gondolnak. No, hát ez még ez is. Én nem akarom épp ezért az egyházat, mert én nem akarok ilyen parancsolatoknak az igája alatt nyögni. Viszont Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok ennek az életnek a terhei miatt, és itt leginkább sok esetben a bűn az, ami az embert leterheli, megterheli, jöjjetek én hozzám, és tanuljatok tőlem, tanuljatok szelídséget, tanuljatok alázatot, vegyétek fel magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Hát ebből is megérthetjük, hogy Isten nem megnehezíteni akarja az életünket, hanem könnyíteni akar rajta, segíteni akar, mint jó pásztor, terelgetni akarja az ő nyáját, gyakran tévedező nyáját, mert még a hívők is, akik népéhez tartoztak, az Istennek meg tartoznak, még a hívők is eltévedhetnek, de Isten nem akarja, és Krisztus nem akarja, hogy tévejgő jók legyünk, hanem hogy valóban az ő nyájához tartozzunk, és járjunk az ő szent vezetése, irányítása szerint. Amikor Jézus beszél a parancsolatokról, akkor az Úr Jézus Krisztus még mélyebbre ás. Azt mondhatjuk, hogy a gyökerekre mutat rá, egészen leás a gyökérzetig, és éppen ezért nagyon hasznos olvasni, tanulmányozni mindazt, amit Jézus mond a parancsolatokról, és így a hetedik parancsolatról is. Amikor Jézus erről beszél, akkor arra mutat rá, hogy a legfőbb probléma az ember életében a kívánság, ami a szívben gyökerezik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy hát akinek a tekintete tisztátalan, akinek az élete tisztátalan, az hol gyökerezik, hová nyúlik az, hová megy le. Más helyen mondja Jézus, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok. Minden rossz az emberi szívből származik. Ezért tehát az emberi szívnek kell megtisztulnia. Tanítványaihoz beszél, és tanítványainak a szívére helyezi, hogy csak ő vele, ő általa tudnak élni helyesen. Nem lehet semmit betölteni, egyetlen parancsolatot sem, megérteni sem lehet, de betölteni pedig különösen nem lehet Jézus Krisztus nélkül. Csak ha Krisztust befogadjuk a szívünkbe, az életünkbe, helyet adunk az Úrnak, akkor tudjuk ezeket betölteni, és akkor valóban ő vele együtt igaz ez, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, és ahogy János apostol, a szeretett nagy apostola mondta, hogy az Isten parancsolatai nem nehezek. Én azt gondolom, hogy a testvérek ezt, akik hitben élnek és követik Krisztust, megerősítik, hogy így van. Amióta hívő vagyok, az Úr gyermeke vagyok, tudom, hogy az Úr segít rajtam, és megáldja az életemet, és tudok szellemileg, lelkileg benne élni Krisztusban, és a törvény az nem rám erőltetett parancsolat, hanem belülről fakad, már bennem van, mert Krisztus befogadtam, és úgy érzem jól magam bőrében önmagamat, hogyha aszerint élek. Mert ott van bennem, belém helyezte az Úr. Mégis nagyon komoly dolgokat mond itt az Úr Jézus, mert azt mondja, hogy aki kívánsága tekint, az már paráznaságot követel. Vagy a gondolatok, ugye, az érzelmek, az érzések, és így tovább. Ezekről beszél az Úr Jézus. Sokszor emlegetjük azt a kis példát, hogy arról nem tehetünk, hogy a madár átrepüljön a fejünk fölött, de arról már tehetünk, ugye, hogy fészket rakjon oda, vagy ne rakjon oda. Mert kiengedni azt meg, hogy egy madár fészket rakjon a fejére. Márpedig, ha az ember megengedi, hogy tisztátalan gondolatok, fészke legyen a feje, tisztátalan érzések, fészke legyen a szíve, akkor a legnagyobb balgaságot követi el az ember. Tehát Jézus a felelősségünkre akarja fölhívni a figyelmet, hogy igenis mi Krisztus tanítványai felelősek vagyunk önmagunkért, és akik házasságban élünk, egymásért is felelősek vagyunk, mert hogy éljük meg, mint férj, mint feleség a házasságot, az kihat egyikre, másikra, oda-vissza hat. És Isten azért adta a házasságot, nem azért, hogy nehezítse ezzel az ember életét, hanem hogy könnyítsen rajta. Sok ember pedig azt gondolja manapság, itt a 22. században, hogy hát nem is házasodok, és én tudom azt, hogy tudok olyan esetről is, hogy valaki azért nem lett gyülekezeti tag, mert hát a házasság szentségét nem tudta fölvenni, mert az élettársa nem engedte. Azt mondta, hogy ő egyszer már csalódott, ő még egyszer nem köt házasságot. És akkor egyszer így kidobta a dolgot. A házasság az felelősségteljes vállalás, hogy egy férfi és egy nő felelősséggel vállalják egymást, hogy szeretetben igyekeznek élni, és segíteni akarnak egymáson, és nem gátak lenni, és nem akadályozni akarják egymást. A felelősséget viszont nem háríthatja át a férfi a feleségére, a feleség nem háríthatja át a felelősségét a férjére, hanem mind a két félnek vállalni kell a maga szerepét, Istentől adott szerepét. A Biblia azt mondja, hogy a férfi szeresse a feleségét, a feleség pedig tisztelje az ő férjét. Szintén a tisztelet, az szintén meg az engedelmesség, az a szeretetből fakad. Tehát kölcsönös dolgok ezek, amelyek kiegészítik egymást az Istentől kapott feladat szerep szerint. Mennyire összefügg a hetedik parancsolattal a tizedik parancsolat? Figyeljük meg! Mikor azt mondja a tizedik parancsolat, hogy ne kívánd mit? A te fele barátodnak házát, autóját, feleségét se. Régi időkben még azt mondja, hogy tevéjét, vagy szamarát, vagy lovát, vagy szekerét, vagy szolgát, vagy szolgáló leányát. Ne kívánd! Tehát a kívánság, amely befészkeli magát az ember szívébe, az gyakran megronthatja az embert, és így a házasságot is, hogyha helyet adunk neki. Tehát már eleve a kívánságot kell elpasszolni magunktól, de hogy tudjuk ezt megtenni, mikor az újból vissza akar térni mindig hozzánk, mert olyan, mint egy bumerang, mindig vissza akar térni, de csak ha imádkozunk, nagyon komolyan imádkozunk, és nagyon komolyan könyörgünk, és az Úrnak adjuk át a szívünket, az életünket, hogy Uram, jöjj az én szívembe, mint ahogy a délelőtti igében, áhítatos könyv szerint, nem tudom, a szerint mente, de arról volt szó, hogy Jórám király életében nem volt teljes megtérés. Csak valamennyire. Mint ha valaki azt mondaná, hát néhány bűnből megtértem, hát én most már Isten gyermeke vagyok. De hogy vagy az? Nem vagy az. Aki csak néhány bűnből megtért, az még nem Isten gyermeke. Az az Isten gyermeke, aki elfogadja totálisan magára nézve az Isten ítéletét, ellenőrzését, megtér minden bűnéből. Azt mondja valaki, hogy hát ne mondják ezt már nekem, ez képtelenség. Emberek szerint igen, de hát Istennél nem. Oda helyezem-e magamat, oda helyezed-e magadat az Isten ellenőrzése, ítélete alá teljesen, és azt mondod, hogy itt vagyok, Uram, én nem akarok a saját magam gondolatai szerint, feje szerint, kívánságai szerint élni, mert én nem tudom kivitelezni ezt. Én elbukok újból, és újból elesem, nem tudok úgy élni. De itt vagyok, Uram, csinálj velem valamit, könyörülj rajtam, segíts rajtam. Ez az egyetlen lehetőség. Totális, teljes megtérés. Ezt várja az Úr tőlünk. És újra ezt várja, hogy adjuk át magunkat. Jöjj Jézus a szívembe, jöjj az életembe. És ha ez így van, akkor Jézus képes megcsinálni az úgynevezett nagy takarítást. Jézus mindent képes megcsinálni, amit mi nem tudunk megcsinálni. Mindent végbe tud vinni, amit mi nem tudunk véghez vinni. Le tudja választani rólunk a szennyet, a salakot, a gonosz, a rossz kívánságokat, hogy azoktól megszabaduljunk, és éljünk szabadon az ő dicsőségére. De a felelősséget nekünk nem szabad eldobni magunktól, mert igenis felelősek vagyunk, hiszen szabad akaratunk van, és ezzel a szabad akarattal jól kell gazdálkodnunk. Dávid király nem ment el a csatába harcolni. Az összes vitéze ott volt, ő nem ment el, és az ördög becsapta. De vajon csak őt csapta be? Azt az asszonyt nem csapta be? Becsabét? Miért fürdőzött éppen ott, ahol fürdőzött mesztelenül? Miért? Mindig a bűn az kettős. Nem csak egy ember, hanem kettős. Tehát óvakodni kell a gonosztól. Valamikor régen a korai keresztények úgy gondolkodtak róla, hogy hát szó szerint kell érteni Jézus szavait, és akkor ki kell vágni az embernek a szemét, meg le kell vágni a kezét. Tudjuk, hogy még ilyen törvények is voltak is régi királyok idejében. Aki lopott, annak levágták a kezét. És akkor csonka-bonka emberek lettek. Vajon így kell érteni ezt a parancsolatot? Jézus arra gondolt, hogy akkor legyünk csonka-bonkák. Hát, ha szó szerint veszük, akkor azt mondja Jézus, hogy hát jobb, hogyha az egyik szemedet kiválod, mint hogyha az egész testeddel kerülsz a gehennára, a pokolra, a veszedelembe. De ha ezt megpróbáljuk átvitt értelemben alkalmazni, akkor a felelősségünkre hívja fel a figyelmet, hogy mekkora nagy felelősség az bűnben élni, szentségtelen, tisztátalan, parázna életmódot folytatni, vagy pedig megtérni abból, és megtartatni. Ez a mi felelősség. Ez minden embernek, és minden hívő embernek különösen nagyon nagy felelőssége. Mi a megoldás? Hát a megoldás az nem testi szemünk kiválása, hanem hogy olyan komolyan vegyük ezt, mint hogyha kiválnánk a testi szemünket, amely megbotránkoztat bennünket, olyan komolyan vegyük, hogy tagadjuk meg önmagunkat. Ítéljük meg magunkban a bűnt, ne dédelgessük, ne hordozzuk, hanem tegyük le, és mondjuk azt, hogy Uram, vedd el, Uram, szabadíts meg attól. Ezt szó szerint kell venni. Aztán a korai keresztények is rájöttek, hogy hát ezt valóban így kell érteni, ahogy Pál apostol is mondja, hogy ördököljük meg, Kolossé levélre gondolok, Kolossé 3-ra, ami tagjainkban a bűnt, ördököljük meg újra és újra, küzdjünk ellene, harcoljunk ellene az Úr Jézus Krisztus nevében. Jézus beszél még a elválásról is. Azt mondja, hogy aki elbocsátja feleségét, így mondták a régiek, adjon neki válólevelet. Aztán ez annyira elharapódzott, hogy már a zsidó férfiak, hiszen az egy férfi társadalom volt, a nőknek nem sok szava volt, ma már megfordult a helyzet, hiszen ma már bőven asszonyok is elbocsátják a férjüket, megszabadulnak tőlük. Tehát ma már egészen más a helyzet. De azért ma is ugyanígy van, hogy kitöltenek egy űrlapot, egy válólevél, megjelennek, és akkor elválasztják őket. Hát akkor is így volt. Csak akkor a férfiaknak lehetett ezt csinálni. Lekozmált az étel, nem rendesen végezte a háztartási feladatokat, nem tetszett valami, talán kezdett kicsit öregedni, válólevél. Jézus azt mondja, hogy ez a szívnek a keménysége. Mert hogyha a szív megkeményedik, akkor ott nem lehet más valóban, csak válólevél. De hogyha a szívben van irgalom, van kegyelem, van bocsánat, akkor lehet másképpen is. Egyetlen indokkal, egyetlen egy esetet tart indokoltnak Jézus, amikor egy házasság valóban teljesen tönkre jut, hajótörés szenved, amikor a másik fél paráznává vagy hűtlenné válik, elhagyja a feleségét, a férjét, és mással él. Ilyen esetben azt mondja Jézus, hogy igen, akkor valóban indokolt, akkor férhez mehet, megnősülhet. De egyébként Jézus ellene áll. Azt mondja, hogy meg lehet oldani a dolgokat, meg kell oldani a dolgokat. Mégis sok esetben azt látjuk, hogy nagyon nehéz megoldani a dolgokat, mert lehet, hogy nincs éppen házasságtörés, sem a férfinak, sem az asszonynak az életében nem él mással, de mégis annyira kiüresedett a házasság valami oknál fogva, és néha még hívők életében is előfordul, hogy egyszerűen nem bírnak még egymással se nézni, egy jó szót sem tudnak szólni. Mit kell tenni ilyenkor? Mit lehet tenni ilyenkor? Hogy? Megtérni. Na, nagyon köszönöm. Így van. Így van. Elmenni egy házassággondozóhoz, egy hívő házassággondozó, aki elmondja mind a két félnek. Elmondatja velük a történetüket. Aztán pedig azt mondja, hogy hát akkor térjetek meg. Változzatok meg. Változni kell. Ha valaki úgy gondolja, hogy a házassága nem jó alapon áll, javaslom, például olvassa el akár Cseri Kálmánnak is egyik vagy másik könyvét, amelyik szól erről. Nagyon hasznos könyvek vannak. Itt rámutat arra az író a Biblia alapján, hogy igenis az embernek magába kell szállni. Mert olyan nincs, hogy csak ő benne van a hiba, én bennem nincsen hiba. Olyan nincs, hogy csak a másik. Én nem. Magamba kell, hogy nézzek, és meg kell, hogy lássam, hogy két félen áll a dolog, áll vagy bukik. A házasság egy csodálatos dolog, és ha nincs jó egyensúlyozás az ige által, Szentlélek által, a szeretet által, akkor vagy az egyik oldalra billen, és nagyot huppan az egyik, vagy a másik oldalra billen, mint a libikóka, de a gyerekek is már megtanulták azt, hogy hogy lehet ügyesen libikókázni, ha még a súlyuk nem is egészen egyforma, és mégis csodálatosan lehet, hát mi nem tudjuk megtanulni, hogy a házasságban hogy lehet az egyensúlyt tartani. Az Úr Jézus Krisztus is beszél, és Pál apostol különösen sokat beszél az önmegtartóztatásról. Kedves testvérek, úgy gondoljuk, hogy hát az önmegtartóztatás azokra vonatkozik csupán, akik házasság előtt élnek, vagy házasságban már nem élnek, vagy egyedül vannak. Nem. Nem. Nagyon nagy tévedés. Az önmegtartóztatás azokra is vonatkozik. És kell önmegtartóztatást gyakorolni a házasságban is. Mert tönkre megy az a házasság, ahol a hívő emberek, és itt hívő emberekhez szólok, nem világi emberekhez, ahol nem gyakorolják az önmegtartóztatást, mert képtelen egyik vagy a másik arra. És úgy gondolja, hogy minden csak én, úgy legyen, ahogy én akarom, csak körülöttem forduljon a dolog. Az önmegtartóztatás szükséges és fontos, ahogy Pál írja az 1 Korintus 7-ben, hogy ezt tegyétek időközönként, hogy ráérjetek az imádkozásra és a böjtölésre, de beszéljétek meg egymással. Ne csupán az egyik döntsön, vagy a másik, vagy így legyen, vagy úgy legyen, hanem közös nevezőre hozva a dolgokat, amely házasságban már nem tudnak beszélni ezekről a dolgokról, ott nagyon nagy baj van, még a hívő házasságokban is baj van. de ahol ezeket meg tudják beszélni, és az Úr elé tudják vinni, hogy most, igen, most tartózkodunk egy időre, talán néhány napra, vagy egy-két hétre, ott a házasság gyönyörűen megy tovább. Mert ennek nagy szerepe van, jelentősége van, hiszen vannak olyan időszakok egyébként is, amikor talán az egyik beteg, vagy éppen gyermek születik, és így tovább, és gyakorolni kell az önmegtartóztatást. Ez egy nagyon fontos dolog, de Jézus Krisztus által lehetséges. Hogyha Krisztus szellemileg befogadjuk napról napra, akkor ő erőt ad mindezekhez. Még akkor is a kísértő megkeres és megtámad, mert nincsen olyan ember, olyan asszony, olyan férfi, akit ne keresne meg, de hogyha az Úr Jézussal együtt haladunk, akkor valóban át tudjuk élni azt csodálatos dolgot, hogy Jézus mondott, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kívánok ilyen sok áldott tapasztalatot kedves testvéreknek, mindnyájunknak az Úr kegyelme által. Amen.